Szent István Rádió. A jó hír hangja.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 36 millió szavazólapot készít az AEN biztonsági nyomda enyerté, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az Európai Parlament magyar tagjainak június 9-ei választására. A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint a nyomda összesen több mint 10 000 féle szavazólapot készít. Az EP választásra kétfélét, egyet a magyarországi és a külképviseleti szavazáshoz, amelyen a bal felső sarokban egy karika szerepel a bélyegző lenyomatnak, amit a helyszínen látnak el pecséttel, a levélben szavazáshoz készített másik szavazólapon pedig a pecsét helyén a levélben szavazás szavazólapja felirat szerepel. Ezekből összesen több mint 7,9 milliót nyomtatnak. A nyomda emellett legyárt 3177 féle polgármesteri szavazólapot és egy főpolgármesteri szavazólapot. A 3011 10 000-nél kevesebb lakosú településeken egyéni listán választják a képviselőket. Ezekhez is külön szavazólapot gyárt a nyomda, összesen 3 338 000-et. A sport 2010 előtt elhanyagolt terület volt, azóta stratégiai ágazat, mondta a sportért felelős államtitkár Szekszárdon. Schmidt Ádám a Tolnai Vármegye székhelyen rendezett sportközéleti fórumon hozzátette. A sport 2010-ben 17,8 milliárd, 2024-ben 172 milliárd forint költségvetési támogatásban részesült. Fontos intézkedésnek nevezte a mindennapos testnevelés bevezetését, amelyben 1,2 millió gyermek vesz részt, és egy egészségesebb nemzethez vezethet. Mint mondta, bár vannak olyan települések, ahol az infrastruktúra nem adott még a mindennapos testneveléshez, de dolgoznak azon, hogy javuljanak a feltételek. Az idei fél évben országszerte több mint 3 000 feladatellátási helyen adnak át tanulói laptopokat az 5., a 6. és a 9. évfolyamon tanuló diákoknak, mondta a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára Nyíregyházán. Az eszközök kiosztásán a Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégiumban Balatoni Katalin sikertörténetnek nevezte a programot, amelyben 2022-től kezdve több mint 579 ezer laptopot juttatnak el a köznevelésben tanuló diákok, pedagógusok részére, valamint intézményi használatra. Ez már a 3. körös eszközosztás, amelynek kiinduló pontja a koronavírus járvány volt. A pandémia alkalmával a kormány felismerte, hogy szükség van az eszközökre és a digitális tartalomfejlesztés megvalósítására, hangoztatta a helyettes államtitkár. A kormány a mostani 80% körüli szintről 85%-ra kívánja növelni a foglalkoztatási rátát 2030-ra. A cél elérése érdekében az inaktívak számát kell csökkenteni, mondta a nemzetgazdasági miniszter Budapesten. Nagy Márton a Velünk a vállalkozásodért, amit a Jövőről tudni érdemes című vállalkozásfejlesztési rendezvénysorozat utolsó állomásán kiemelte. Már több mint 4,7 millióan dolgoznak, a munkanélküliségi ráta pedig 4%, ami lényegében a teljes foglalkoztatást jelenti. Mindezek miatt úgy vélte, hogy az elmúlt években megteremtett munkaalapú társadalom megőrzésére kell fókuszálni. Az ukrán-magyar határszakaszon 5 200-an léptek be Magyarországra szerdán, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 4 955-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A közleményük szerint a beléptetettek közül a rendőrség 42 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, írták. Végül az időjárásról. Az erőteljes gomolyfelhő képződés és fátyolfelhők mellett a legtöbb helyen sok napsütésre számíthatunk. késő délelőttől ismét egyre több helyen, nagyobb számban a Budapest-Szeged vonaltól keletre pattannak ki záporok, zivatarok, illetve délnyugat-nyugat felől is egyre nagyobb eséllyel érkezhetnek csapadékgócok. A zivatarokat intenzív csapadék és erős vagy viharos széllökés kísérheti, a nyugatias szél olykor megélénkül, a hőmérséklet napközben 24 és 29 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunk elején Herényi Barnabást, két gyermekes édesapát, építészmérnököt, a Fúzió közösség alapító tagját arról hallják, hogyan alakult ki a közösségükben a szellemi harcnak a szolgálata. Majd Kunszabó Zoltán állandó diákónus pünkösdi gondolatait hallgathatják meg. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
Az egész akkor kezdődött, amikor Bélával elmentünk kirándulni. Ez néhány évvel ezelőtt egy decemberi hűvös napon volt. Mind a ketten nagyon vártuk már, hogy egy kicsit kiszakadjunk a hétköznapokból, a két ünnep között föl tudjunk menni a Pilisbe. Reggel nekiindulunk, este hazaérkezünk, közben pedig bejárjuk ezt a gyönyörű vidéket itt Budapest mellett. Béla az egyik legjobb barátom, és nem csak azért vártam ezt a kirándulást, mert nagyon szeretek a természetben lenni, hanem mert volt egy téma, amit nagyon szerettem volna vele megvitatni. Történt ugyanis, hogy néhány nappal ezelőtt a kis közös kirándulásunk előtt megnéztem egy videót a YouTube-on. Azt hiszem, hogy ezt még talán pont a Lelkes Napok csoportba posztolta, talán éppen Vég Zoli, és Szabó József atya szerepelt ebben a videóban, egy vele készült interjú volt. Őről azt kell tudni, hogy ő az Egri Egyház megyének az exorcistája, és annyira részletesen beszélt a szellemi valóságról és a szellemi harcról, ahogy soha korábban nem hallottam erről a témáról még senkit sem beszélni. És teljesen megdöbbentett, hogy tényleg ennyire valóságos ez az egész, és ilyen dolgok vannak. Szóval nagyon vártam ezt a közös kirándulást Bélával, és mikor elindultunk, akkor rögtön föl is hoztam a témát, elmeséltem, hogy te figyelj, én ezeket hallottam, mit szólsz hozzá. Nagy szerencsére Béla abszolút nyitott volt a témára, és elmesélt, hogy ő pedig nem is olyan nagyon régen egy másik tanúságtételt hallott egy olyan embertől, aki 25 évet töltött New Yorkban különböző sátánista szektákban, mielőtt Jézus megmentette őt ebből, és azóta annak szentelte az életét, hogy hirdesse Krisztust és az evangéliumot, és hogy lerántsa a leplet a gonosznak a működéséről a világban. Alig vártam, hogy végül hazaérhessek, és mikor letettük az akkor még csak egy kisgyermekünket aludni, akkor az első dolgom az volt, hogy megkerestem ezt a tanúságtételt, megnéztem ezt a tanúságtételt, és akkor ezt utána követték további könyvek. Általában, hogyha valami érdekel, akkor szeretek benne jól elmélyedni. Úgyhogy több könyvet is elolvastam ettől az embertől, aki leírta, hogy hogy működik a másik oldal, hogy működik a gonosz. De hoztam olyan könyveket is, amikor keresztény megközelítésből, a keresztény tapasztalatról beszélnek, például Mió Baradának olvastam könyvét, vagy olvastam Amort atyának a könyvét, aki pedig a római egyházmegyének volt az exorcistája. És nagyon-nagyon érdekes volt, hogy ezek a különböző források mind ugyanolyan tapasztalatokról beszélnek. Ugyanarról a szellemi valóságról beszélnek, amik ugyanúgy mutatkoznak meg a mi kézzel fogható világunkban. És ezeket a könyveket olvasva három olyan fő tapasztalatom volt, három olyan fő konklúzióm, amit most szeretnék veletek megosztani. Az első az, hogy a szellemi világ az valóságos. Nem tudom, hogy miért tartott ez több mint 20 évig, több mint 25 évig, hogy erről ilyen részletességében hallottam és láttam dolgokat. Annak ellenére, hogy világéletemben keresztény családban és keresztény közösségben nőttem föl. Valahogy senki nem beszélt ennyire részletesen a szellemi valóságról. Az is nagyon érdekes volt, hogy valahogy, mintha az egyházunkból is hiányozna ez a tudatosság, hogy a szellemi világ az ennyire kézzel fogható. És kifejezetten még azt hiszem, hogy egy kicsit mérges is voltam, hogy miért nem hallottam én erről korábban. Ezekből a könyvekből az is egyértelművé vált, hogy valószínűleg azért is hallottam ennyire későn, mert nagyon, nagyon védve voltam. Azzal, hogy már kisgyerekkoromban megkereszteltek, az, hogy világéletemben egy imádkozó közösség vett körül, aki folyamatosan közben járt értem, ez nagyon sok olyan dologtól megvédett, aminek sok más ember ki van téve. Egészen máshogy kezdtem el olvasni a Bibliát, azokat a bibliai szakaszokat, amikor például Jézus gonosz lelkeket űz ki. Eddig is tudtam, hogy ott Jézus gonosz lelkeket űzött ki, de ezután tudtam, hogy itt Jézus gonosz lelkeket űz ki. Hogy ennek valahogy súlya van, és valósága van. És hogy amikor Pál apostol arról beszél, hogy nem test és vér ellen harcolunk, hanem szellemi erők és hatalmasságok ellen, akkor azt ő komolyan gondolja, hogy mi szellemi erők és hatalmasságok ellen harcolunk. A másik konklúziója az volt ezeknek a könyveknek, hogy valahogy felnyílt a szemem. És egészen máshogy kezdtem el járni Budapest utcáit, és észrevenni azokat a graffitiket, azokat a zeneszövegeket, azokat a zenei klippekben előforduló mindenféle jelképeket, amik ezekhez a másik oldalhoz tartoznak. Ezek mellett eddig én teljesen vakon mentem, mert nem tudtam, hogy ezeknek ilyen háttérjelentése van. Itt van körülöttünk mindenhol. Az is nagyon érdekes volt, hogy elkezdtem sokkal tapasztaltabb keresztény testvérekkel beszélgetni erről a témáról, és az volt a döbbenetes, hogy nekik egyébként rengeteg ezzel kapcsolatos tapasztalata van. És tényleg beszámoltak arról, hogy imaszolgálatban korábban nagyon-nagyon sokszor megtapasztalták, hogy egy-egy szabadító ima hatására emberek megszabadulnak, hogy olyan kis gyermekek, akik előtte nem tudnak aludni a rémálmaik miatt, hogyha közben járnak értük, és szabadító imát mondanak fölöttük, egyik pillanatról a másikra elvágják ezeket. Elképesztő volt erről tényleg személyes ismerősöktől is hallani. A harmadik nagy tanulsága az volt ezeknek a könyveknek és a beszélgetéseknek is, hogy Isten hatalmas, és hogy Jézus nevében erő van. Kivétel nélkül elmondta akár ez az ember is, aki 25 évet volt a másik oldalon, hogy egyszerűen nem tudtak mit kezdeni a másik oldalon azokkal, a keresztényekkel, akiknek személyes kapcsolatuk volt Jézussal. És hogy a gonosz az retteg Jézustól, retteg Istentől, és hogy Isten hatalmas. És érdekes volt, mert az én szívemben ez valahogy úgy csapódott le, hogy eddig is tudtam, hogy Isten hatalmas, de valahogy ez, nem tudom, úgy volt bennem, hogy Isten hatalmasabb a semlegesnél, de most valahogy ez kitágult, és megértettem, hogy Isten hatalmasabb ennél a másik nagy erőnél, és valahogy más kontextusba került nekem Istennek a hatalma. Egy olyan Isten, akinek tényleg mindenre van ereje. Ezek voltak azok a háttér dolgok, amik végül elvezették a mi közösségünket a szellemi harcos szolgálatnak a kialakulásához. A Covid közepén járunk egyébként, és azt gondoltam, hogy nincsen az rendjén, hogy a közösségünkben nem foglalkozunk ezekkel. Úgyhogy összehívtunk egy szolgáló csapatot azokból, akik nyitottak voltak erre, akiknek tudtuk, hogy aktív az ima élete, és hogy valószínűleg szívesen belecsapnának egy ilyen közös szolgálatba. Elkezdtünk közben járni a közösségünkért minden egyes nap. Írtunk egy jó hosszú imát, kifejezetten már a szabadító szolgálatnak a kifejezéseivel, ezzel a szóhasználattal, és beosztottuk, hogy melyik nap melyikünk imádkozik a közösségért. Megkértünk olyan tapasztaltabb testvéreket, akiknek már tényleg több évtizedes tapasztalat van a szellemi harcban, hogy tanítsanak bennünket. Mondják el, hogy kell ezt jól csinálni. És általuk is növekedtünk. Tényleg, ahogy a mai napnak az a szlogenje, hogy őrálló rendeltelek, valahogy így tekintettünk akkor is magunkra, és tekintünk azóta is magunkra, hogy azért szolgálunk ebben a közösségben, ebben a szolgálatban, hogy a közösségünk minden tagja védve legyen ezektől a gonosz szellemi hatásoktól. És nagyon sok tapasztalatunk van. Vannak konkrét és kevésbé konkrét tapasztalatok. Vannak olyanok, amik egyértelműen látszanak, hogy ennek az imának a hatásai. Vannak, amikről úgy sejtjük, úgy hisszük, hogy van hozzá köze, és hogy nem volt mindegy, hogy imádkoztunk érte, vagy nem. Hoztam néhány példát erre. Például megtapasztaltuk azt, hogy olyan kísértések, amik már nagyon-nagyon régóta gyötörtek egy-egy embert, ahogy imádkoztunk konkrétan ezért, a szellemi harcnak az eszköztárával egyik pillanatra a másikra szűntek meg, és utána hetekig, hónapokig tartott az, hogy ezek a kísértések nem tértek vissza. Láttunk olyan bűnöket távozni embereknek az életéből, amik már több mint 10 éve kínozták őket, és egyszerűen úgy érezték, hogy erőtlenek, hogy nem tudnak ebből kilépni. Ahogy a szellemi harccal léptünk be ebbe, és mondtunk ellene ezeknek a bűnöknek, ott szabadulások történtek, és a másnaptól kezdve ez a bűn már nem volt többé bűn ott az életében. Láttunk olyan lányt, akiért imádkoztunk az imaszolgálatban, akivel valami olyan dolog történt, amivel nagyon megalázottnak és nagyon összetörtnek érezte magát. És ahogy imádkoztunk érte, és megvallottuk, hogy Jézus Krisztus az Úr az ő életében is, és hogy hatalmasabb ezeknél a tapasztalatoknál, ezeknél a félelmeknél, láttuk, ahogy az ima során ki virágzik, és hogy ahogy a könnyeket fölváltotta az öröm és a mosoly a száján, és elképesztő volt, hogy úgy ment el, hogy minthogyha egy másik ember lett volna, pedig 10-15 perc telt el a kettő között. Azért is imádkozunk, hogy a közösségünk az most 21 házaspárból áll, akik mind nagyon boldog és hűséges házasságban élnek. Azért is imádkozunk, hogy ez 20-30 év múlva is így legyen. Imádkoztunk szenvedélybetegért, alkoholfüggőért, aki az, úgy gondoljuk, hogy részben az ima hatására hiszük, hogy ennek tényleg ereje volt, de meg tudott szabadulni az alkoholfüggőségből. És egy külön számomra nagyon kedves ima tapasztalat az, hogy évek óta jártunk közben azokért a közösségi tagjainkért, azokért a házaspárokért, akiknél valahogy nem jött a gyerek. Volt olyan, akinél 8 éve nem jött a gyerek, volt akinél 5 éve nem jött a gyerek, volt, aki 2 éve várt a gyermekáldásra. És valami történt idén tavasszal, mert 2 hónapon belül jelentették be mindannyian, hogy várják a babát, és ez a 3 kisgyermek idén december vége előtt meg fog születni. Hogyha egy dolgot megegyeztek ebből, amit most itt mind elmondtam, az az, hogy feladatunk van. Hogy Isten nevében olyan szolgálatra vagyunk elhívva, amire a világnak szüksége van. Annyira sok mindenből kellene szabadulnunk, és mindenkinek, aki körülöttünk van, szabadulnia. És ez is egy olyan szolgálat, amit, hogyha jól végzünk, akkor Isten neve meg tud dicsőülni ezekben az életekben, hiszen szabadságra vagyunk meghívva.
A pünkösd Isten üdvözítő tervének a beteljesedése érdekében történik. A Szentlélek kiáradásának az a célja, hogy elmenjetek és tanúim legyetek a mennyből alászálló erő által. Reményetek és jövőtök van Jézus Krisztusban és az ő evangéliumában a Szentlélek által. Kunszabó Zoltán állandó diákónus pünkösdi buzdítását hallják.
Nem kell hozzá nagy profétának lenni, de azért most is kimondom, Magyarország csak akkor marad meg, hogyha megtér. Európa csak akkor marad meg, hogyha megtér, semmiféle második lehetőség vagy másik lehetőség nincs, ennek van itt az ideje, ezen kell dolgoznunk. És erről szeretnék ma röviden beszélni, hogy hol van ebben a mi helyünk. A szűzanya miséje, Ferenc pápa a pünköst hétfőt, még nem túllépve a pünkösdől, csak egy kicsit egy más oldalról is megmutatva szűzanya az egyház anyja ünnepévé, emléknapjává tette. Jól tette, mert amikor a szűzanyáról beszélünk, akkor az én számomra arról a szeméről beszélünk, aki a legkomolyabban Jézus Krisztuson kívül természetesen, de a legkomolyabban siettette és sietteti most is Isten üdvözítő tervének a beteljesedését. Ugye Jézus Krisztus édesanyja, világra szülője, nekünk ajándékozza az ő hite, az ő igénye által a megváltót, aki által teljesednek Isten tervei. És most látjuk, hogy a kereszt alatt Isten fia új küldetést is ad neki, hogy legyen anyja az egyháznak, nem csak annak az egy Jánoskának, a kedvenc tanítványnak, akik nagyon szerettek mindannyian, biztos a szűzanya is külön, Jézusnak kedvence volt, hát miért ne lehetne, Jézusnak sok kedvence van egyébként, de János az egyik, szűzanyának is lehet, hogy a kedvence volt, a fiatal János, aki aztán nagykort ért meg a földön, tudjuk, nem csak ezt az egy János bízta rá, hanem minden hívőt. És így tartjuk számon, és ezért ünnepeljük pünköstkor, mint aki a leghathatósabb segítője annak, hogy itt a Földön kiáradjon a Szentlélek. És ugye, ahol Szentlélek van, ott mindig megtaláljuk Máriát. Ugye a Krisztus fogantatása a Szentlélek által történik, ezért mondjuk, hogy Szentlélek mátkája. Mária, ez az ősi imádság és megfogalmazás. De aztán ott van nagyon progresszív módon, hogy úgy mondjam, a megújulás hatalmas mozgalmában, a pünkösdért végzett imában, és ezt most a Szentleckénél olvastuk, hogy ha valaki kételkedne, hogy ez a nagy szentlelkezés mennyire katolikus, hát csak annyira, hogy Mária mindig ott van, amikor hívják a Szentlelket. Például az első pünköstkor úgy tűnik, hogy ott van, látszik, hogy ott van, a szöveg kiemeli, mert sietteti Isten üdvözítő tervének a beteljesedését. És nagyon fontos meglátnunk, és tudnunk azt, hogy a pünköst kimondottan Isten üdvözítő tervének a beteljesedése céljából, érdekében történik. Isten nem csak úgy lárpul lár tesz valamit, nem csak úgy, hogy mondjam, hogy legyen egy ilyen szépség is az egyházban, hogy pünköst. Nagyon-nagyon nagy célja van, nagyon célzatos, hogy miért küldi el a Szent Lelket. Jézus mielőtt fölmegy a mennybe, az apostolok cselekedetei első verseiben, még mennybe menetele előtt, mondja az apostoloknak, aminek aztán ez a Máriával közös ima lett az eredménye, hogy maradjatok a városban és imádkozzatok, még el nem nyeritek atyám ígéretét. És azt is megmondja, hogy ki az ígéret. Az ígéret, csupa nagybetűvel, az ígéret. Az atya ígérete az újszövetségi profétákon keresztül a Szentlélek kiáradása. És a Szentlélek kiáradásának az a célja, ezt is megmondja Jézus egészen világosan, csak az nem érti, aki nem akarja, hogy elmenjetek, és tanúim legyetek a mennyből alászálló erő által. Nagyon fontos. Ez a pünkös célja. Hogy a mennyből alászálló erő által elmenjetek, és tanúim legyetek Jeruzsálemben, Júdeában, Szamáriában, ezek táguló körök, egészen a Föld végső határáig. És mikor eljön a Szentlélek pünkös napján, akkor Péter elő is áll, és kivágja azt a bizonyos pünkösdi prédikációt, amelynek középpontjában Jézus Krisztus áll, az ő halála, föltámadása, a megtérésre való meghívás, mint Isten ajánlata, és egy olyan útja az életnek, aminek megint csak mondom, nincsen alternatívája. Tehát aki az életet keresi, az élet útját keresi, Isten megadta, föltárta, megmutatta, fölmutatta, a föltámadott Jézus Krisztusba vetett hit által fogtok megtisztulni a ti bűneitekből, a megtérés által megvalljátok bűneiteket, megkeresztelkedtek, és Péter azzal fejezi be a beszédét, és ti is veszitek a Szentlélek ajándékát. És rögtön látszik, hogy nem, nincsen több egyház, hanem egy egyház van ugyanazzal a küldetéssel. Akik először veszik a Szent Lelket, akik előbb veszik a Szent Lelket, Péterék és az apostolok azt mondják az újaknak, a 3000-nek, hogy gyertek, mert nektek is vennetek kell a Szent Lelket. És miért fogjátok venni a Szent Lelket? Nem pusztán azért, hogy jobb emberek legyetek, nem pusztán azért, hogy valami elvont szentek legyetek, nem, hanem azért, hogy ti is menjetek. Ahogy az Úr Jézus megmondta, azért küldi a lelket, hogy tanúi legyünk. És az egyház menetel végig a történelmen keresztül már 2000 éve. Egy nagy küldetésben. Még nem jutottunk el a Föld végső határáig, el kell, hogy mondjam. 2000 év kevés volt, vagy most már megint visszaestünk bizonyos területeken. Még Teheránban még nem jutottunk el, Riádban nem jutottunk el, Pekingben gyengén vagyunk jelen. Még nem vagyunk ott földrajzilag sem, és még nem vagyunk ott mélységben sem, lélekben sem, spiritualitásban sem, a keresztény életnek a minőségében sem, hogy ez a küldetés beteljesedjen. Tehát Jézus Krisztus ma is sereget gyűjt, minden egyes megtérőre úgy tekint, hogy talán ő elmegy nekünk, talán ő hajlandó lesz a Föld végső határáig, Jó, nem kívánom, hogy rögtön Pekingbe menjetek itt csapatostól. Nehéz lenne összegyűjteni a repülőjegyre. Szóval valószínűleg lekapcsolnának a drága kínai elvtársak benneteket még most is, hogyha ezért mentek. De talán a szomszédig eljutunk. Szomszéd emberig, aki ott lakik, szomszéd családig. Talán az unokatestvéremnek merek beszélni. Talán a munkahelyemen, a munkatársamnak merek beszélni. De tudjátok meg, hogy az erő olyan hatalmas, amit kaptatok, hogy akár a föld végső határáig is elég lenne. Mert Jézus azt mondta, hogy erőt kaptok és mehettek, ezzel az erővel mehettek. Ez az erő mindent megad nektek. Nem csak erő ez, ez intelligencia, ez meggyőzés, egy csomó adomány, ajándék, karizma, amit személyre szólóan oszt ki, kinek-kinek a Szentlélek azért, hogy az egyház nagy küldetésében az ő pici részét meg tudja tenni.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Herényi Barnabást, kétgyermekes édesapát, építészmérnököt, a Fúzió Közösség alapító tagját arról hallották, hogyan alakult ki a közösségükben a szellemi harcnak a szolgálata. Majd Kunszabó Zoltán állandó diákónus pünkösdi gondolatait adtuk közre. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
Thank you. Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk témái. Ferenc pápa új katekézis sorozatot kezdett, a Lélek és a Jegyes címmel. A Szentatya felhívása az audiencián a háború lezárásáért, ami mindig kegyetlenség, a gyermekek szenvednek. A pápának soha nem állt szándékában megsérteni senkit. Van hely mindenkinek az egyházban. Szentszéki közlemény. A Szentatya júniusi ima szándéka a saját hazájukból menekülőkért. Ferenc pápa találkozott az UNICEF ügyvezető igazgatójával.
Ferenc pápa új katekézis sorozatot kezdett a Lélek és a Jegyes címmel. Múlt héten befejezte Ferenc pápa 20 részes sorozatát a vétkekről és erényekről, most pedig május utolsó szerdáján új témát jelölt meg a Lélek és a Jegyes címmel, amelynek konkrétabb tartalma a Szentlélek vezeti Isten népét Jézus a mi reménységünk felé. A katekézise során az ügytörténet három nagy szakaszát járják be majd. Az Ószövetség, az Újszövetség és az Egyház időszakait mindig szem előtt tartva a reménységet.
In queste prime catechesi sullo spirito nell'Antico Testamento non faremo archeologia biblica.
Az első katekézisek során nem a bibliai régészet módszerével tekintünk az Ószövetségben működő lélekre, hanem az abban adott ígéretekre figyelünk, amelyek végül teljesen Krisztusban teljesedtek be. Olyan ez, mint a hajnaltól délig követtünk a nap pályáját, kezdte katekézisét Ferenc pápa. A Biblia első két sora így szól. Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten lelke itt titokzatos erőként jelenik meg, ami a világ kezdeti formátlan, elhagyatott és sötét állapotát egy rendezett és harmonikus állapotba vezeti át. A lélek ugyanis harmóniát teremt az életben és a világban, magyarázta a pápa. Másképpen szólva, a lélek a káoszból a kozmoszba, a zűrzavarból valami szépbe és rendezettbe visz bennünket, hiszen ez a jelentése a görög kozmosz, valamint a latin mundus szónak, vagyis valami szép, rendezett, tiszta, harmonikus. Ez a homályos utalás a Szentlélek tevékenységére a teremtésben a kinyilatkoztatás további részében pontosabb alakot ölt. Az egyik zsoltár szerint az Úr szavára lettek az egek, és szája lehelletére az ég seregei. Még egy másik mondja, ám ha kiárasztod lelkedet, fölébrednek, és megújítod a föld színét. Ez a fejlődési vonal kitisztul az Újszövetségben, amely a Szentlélek szerepét írja le az új teremtésben, a világ keletkezését elbeszélő képek segítségével, mint a Jordánban megkeresztelkedő Jézusra alászálló galamb, és az emeleti teremben a tanítványokra lehelő Jézus szava, vegyétek a szent lelket. Mindez arra utal, ahogyan kezdetben Isten lehelte Ádámba az élet lehelletét.
L'apostolo Paolo introduce un elemento nuovo in questo rapporto tra lo Spirito Santo e il Creato.
Pál apostol új elemmel gazdagítja a Szentlélek és a teremtés kapcsolatát, amikor az egész természet sóhajtozásáról és vagyúdásáról szól. Az említett mulandóság szolgai állapota mindmáig olyan valóság, amely drámaian érint bennünket. Az apostol a teremtés szenvedésének okát az emberiség romlottságában és bűnében látja, amely az Istentől való elidegenedésbe sodorta őt. Ez ma is épp úgy igaz, mint akkor. Látjuk, hogy az emberiség milyen pusztítást okoz a teremtésben, állapította meg a pápa, majd az Assisi Szent Ferenc jelezte kiutat, említette meg, amely a lélek harmóniájához való visszatérést a teremtés dicséretében szemléli. Laudato si mi signore, áldott légy uram! Az egek hirdetik Isten dicsőségét, énekli egy zsoltár, de szükségük van emberekre, akik hangot adnak a néma kiáltásútnak. A Szent Mise Sanctusában énekeljük, hogy dicsősége betölti a mennyet és a földet. Az ég, mint egy terhes, e dicsőségtől csak épp egy bába kell a megszületéséhez. Legyünk mi az ő dicsőségére, buzdít Pál apostol, tehát helyezzük a szemlélődés örömét a birtoklás elé. Senki sem örülhet jobban a teremtményeknek, mint Szent Ferenc, aki semmit sem akart birtokolni. A káoszt kozmosszá változtató lélek azon munkálkodik, hogy ez minden emberben megtörténjen, ahogy Ezekiel próféta jelzi Isten ígéretét. Új szívet és új lelket adok nektek, az én lelkemet adom nektek. Szívünk ugyanis a teremtés sötét mélységéhez hasonlít. Ellentétes érzések és vágyak kavarodnak benne, testi és lelki vágyak. Bizonyos értelemben mindannyian önmagában megosztott ország vagyunk, ahogy Jézus szól róla az evangéliumban.
Intorno a noi possiamo dire che c'è un caos esterno, un caos sociale, caos politico, pensiamo alle guerre.
Káosz vesz körül bennünket, társadalmi és politikai káosz, háborúk, éhínség, sok társadalmi igazságtalanság, mindez külső káosz. De van belső káosz is, mindnyájunkban, hangoztatta a pápa. Az elsőt csak akkor lehet gyógyítani, ha a másodikkal kezdjük. Dolgozzunk azon, kérte a pápa, hogy belső zűrzavarunkat a Szentlélek világosságává tegyük, Isten ereje teszi ezt velünk, mi pedig nyissuk meg a szívünket, hogy ő ezt megtehesse velünk. Ez a tanítás szítse fel bennünk a vágyat, hogy megtapasztaljuk a teremtő szentelket. Az egyház több mint egy évezrede kéri, teremtő lélek, jöjj közénk, látogasd meg híveid szívét, töltsd malasztal a kebleket, melyeknek alkotója vagy. Zárta katekézisét Ferenc pápa. A kiallgatás végén a Szentatya a sok zarándok közt szeretettel köszöntötte a bergamói papokat, akik ezüst miséjüket ünneplik. Ezek a bergamói emberek jó papok hírében állnak. Előre is bátorság mondta, majd üdvözölte a fiatalokat, a betegeket, az időseket és az ifjú házasokat. Ma Szent Hatodik Pál pápa liturgikus emléknapját tartjuk, aki Krisztus az egyház és az emberiség iránti szeretetben elkötelezett, buzgó lelki pásztor volt. Ez az évforduló segítsen mindenkit abban, hogy újra felfedezze a keresztényi élet örömét, illetve a szeretet civilizációjának építése iránti megújult elkötelezettséget. Végül még azt kérte a pápa, hogy aki teheti, olvassa el Szent Hatodik Pál pápa Evangelii Nuntiandi levelét, amely még mindig időszerű.
Ferenc pápa: legyen vége a háborúnak, ami mindig kegyetlenség. A gyermekek szenvednek. A szerdai általános kihallgatáson a pápa imákat kért a konfliktusok ártatlan áldozataiért Ukrajnában, Palesztinában, Izraelben, Myanmarban és a világ más részein. Fájdalmát fejezte ki a kicsinyekért, akiknek elveszett a mosoly az arcukról. A Novárában boldoggá avatott Don Giuseppe Rossi alakjára emlékeztetett, majd a Pápua Új-Guineában történt tragédiáról szólt, amelyben 2000 embert maga alá temetett a földcsuszamlás. A gyermekek, akik már nem mosolyognak többé, akik szenvednek, akik háborúban élnek. Ferenc pápa újból felhívta a figyelmet a konfliktusok kegyetlenségére, azokra a következményekre, amelyeket az ártatlanoknak kell elviselniük.
Il mio pensiero va alla martoriata Ucraina. L'altro giorno ho ricevuto bambini e bambine.
A meggyötört Ukrajnára gondolok, mondta az audiencia végén a pápa. A minap olyan gyerekeket fogadtam, akik égési sérüléseket szenvedtek, elvesztették a lábukat a háborúban. A háború mindig kegyetlenség. Ezeknek a gyermekeknek újra kell tanulniuk járni, műkarokkal mozogni. Elvesztették a mosolyukat. Nagyon rossz és szomorú, amikor egy gyermek elveszíti a mosolyát. Ferenc pápa arra utalt, hogy múlt szombaton fogadott a Vatikánban egy csoportnyi ukrán és palesztin gyermeket, akik a gyermekek világnapja alkalmából érkeztek Rómába. Az erőszak kis áldozatai, megcsonkított gyerekek, akik a gyereknapon köszöntötték a pápát, mindezek ellenére tele örömmel. A Szentatya pedig az általános audiencián minden gyermekre tekintve így fohászkodott. Imádkozzunk az ukrán gyermekekért! Ne feledkezzünk el Palesztináról és Izraelről, melyek sokat szenvednek. Imádkozzunk, hogy véget érjen a háború. És ne felejtsük el Myanmart, ami háborúban áll, és sok más országot, ahol háború dúl. A gyerekek szenvednek a háborúban. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy legyen közel mindenkihez, és adja meg nekünk a béke kegyelmét. A lengyel zarándokokhoz intézett köszöntésében is szólt a pápa Ukrajnáról, majd arra buzdította őket, hogy tekintsék példának Stefan Wyszyński bíboros elkötelezett szolgálatát, mellyel a szegényeket segítette. Tőle tanulják meg, hogy odaadóan válaszoljanak korunk szegénységeire, beleértve a háború okozta szegénységet, különösen Ukrajnában. Ezután a pápa egy háborús vértanú pap emlékét idézte föl. Giuseppe Rossi atyát, akit a hit iránti gyűlöletből öltek meg, és múlt vasárnap avattak boldoggá Novárában. Az irgalmas szeretet buzgó plébánosa nem hagyta magára nyáját a II. Világháború tragikus időszakában sem, hanem véreontása árán védelmezte őket. Hősies tanúságtétele segítsen minket szilárdan szembenézni az élet próbatételeivel, buzdított Ferenc pápa, majd a hívek tapsát kérte az új boldogért. A Szentatya végezetül arra szólította a Szentpéter téren jelenlévőket, hogy imádkozzanak az áldozatokért és hozzátartozóikért, akik a múlt pénteki földcsuszamlásban vesztették életüket Pápua Új-Guineában. Az óceániai ország, mely most közel 2000 halottját siratja, szeptemberben fogja vendégül látni a pápát. Az Úr adjon vigaszt a családtagoknak, azoknak, akik elvesztették otthonaikat, és a pápua népnek, mellyel, ha Isten is úgy akarja, szeptemberben találkozom, fohászkodott végül Ferenc pápa.
A pápának soha nem állt szándékában megsérteni senkit. Van hely mindenkinek az egyházban. A Szentszék sajtótermének igazgatója, Matteo Bruni azt nyilatkozta az újságíróknak, hogy Ferenc pápa tudatában van az olasz püspökökkel folytatott zárt ajtók mögötti beszélgetéséről szóló cikkeknek. A pápának soha nem állt szándékában megsérteni senkit, vagy homofób kifejezésekkel kifejezni magát, és bocsánatot kér azoktól, akik sértve érezték magukat egy kifejezés használata miatt, ahogyan arról mások beszámoltak. A Szentszék sajtótermének igazgatója Matteo Bruni így nyilatkozott kedden, válaszolva az újságírói kérdésekre, amelyek a homoszexuális személyek szemináriumi felvételére vonatkozó kifejezés használatára vonatkoztak. Ferenc pápa tisztában van a közelmúltban megjelent cikkekkel, amelyek az olasz püspöki konferencia tagjaival folytatott zárt ajtók mögötti beszélgetésével kapcsolatosak. Ahogyan azt már számos alkalommal kijelentette, az egyházban mindenkinek van hely, mindenki számára. Senki sem haszontalan, senki sem felesleges. Mindenki számára van hely, úgy, mint amilyenek vagyunk, mindannyian. A pápának soha nem állt szándékában megsérteni, vagy homofób kifejezésekkel kifejezni magát, és bocsánatot kér azoktól, akik sértve érezték magukat egy kifejezés használata miatt, ahogyan arról mások beszámoltak. A pápa a júniusi ima szándéka, a saját országukból menekülőkért. Ferenc pápa nyilvánosságra hozta ima szándékát 2024 júniusára. Mindenkit arra kér, hogy imádkozzanak azokért, akik elmenekülnek hazájukból. Ferenc pápa havi ima szándéka júniusban azokért szól, akik elmenekülnek saját országukból. A pápa arra hívja az egyházat, hogy imádkozzon erre a szándékra az e-havi pápai videóban, amely kedden jelent meg. Az ima szándék az egész katolikus egyházhoz eljut a pápa világméretű imahálózatán keresztül abban a hónapban, amikor az ENSZ június 20-án megemlékezik a menekültek világnapjáról. A Televid televíziós csatornával együttműködésben és az átfogó emberi fejlődés vatikáni dikasztérium támogatásával készült júniusi pápa videó a világ különböző részein található határokról szóló történet. Videójában a pápa emlékezteti a keresztényeket, hogy aki befogadja a migránst, Krisztust fogadja be, és hangsúlyozza, hogy milyen gyakran feledésbe merül ez a kontextus. Az elmúlt években a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek száma meghaladta a II. Világháború idején érintettek létszámát. Az Egyesült Nemzetek menekültügyi ügynöksége szerint 2023-ban 110 millió ember kényszerült otthona elhagyására, szerte a világon. Ezzel összefüggésben Ferenc pápa pápasága során többször is kérte a migránsok elkísérését, előmozdítását és integrálását. A videó elején a pápa azt mondja, a gyökértelenség érzése, vagy az, hogy nem tudják hova tartoznak, gyakran kíséri azokat a traumákat, amelyeket olyan emberek élnek át, akik háború vagy szegénység miatt kénytelenek elmenekülni hazájukból. Ezért a pápa arra buzdít, hogy olyan társadalmi és politikai kultúrát támogassunk, amely védi a bevándorlók jogait és méltóságát, egy olyan kultúrát, amely elősegíti, hogy a bevándorlók kiteljesíthessék minden potenciájukat. Ennek a videó üzenetnek a szándékával összhangban az egyház 1914 óta minden évben arra kéri a híveket, hogy imádkozzanak az elvándorlókért a migránsok és menekültek világnapján. A 2024. szeptember 29-én megtartásra kerülő emléknap témája Isten az ő népével jár. Ferenc pápa találkozott Catherine Russell-lel, az UNICEF ügyvezető igazgatójával. A gyermekek világnapjának eseményei között sor került Ferenc pápa és Catherine Russell, az UNICEF ügyvezető igazgatója találkozójára. Közösen gondolkodtak azoknak a gyermekeknek a védelméről, akik a leginkább szenvednek a konfliktusoktól és katasztrófáktól világszerte. Ferenc pápa vasárnap találkozott Catherine Russell-lel, az UNICEF ügyvezető igazgatójával. Az UNICEF az Egyesült Nemzetek gyermek alapja, és több mint 190 országban és területen dolgozik a világ leginkább rászoruló gyermekei és fiataljai jogainak megmentésén és védelmén. Az UNICEF közleménye szerint ugyanazon a napon Catherine Russell befejezte háromnapos római látogatását, amelynek során részt vett a Vatikán első alkalommal megrendezett gyermekek világnapján, amelyet a Szentszék kulturális és oktatási dikasztériuma szervezett, és amelyen több tízezer gyermek gyűlt össze a világ minden tájáról. A hétvégén Catherine Russell csatlakozott Ferenc pápához, és több tízezer gyermekhez a világ minden tájáról, beleértve a háború sújtotta országokat is, valamint a szülőket, a helyi hírességeket és több száz UNICEF önkéntest a római olimpiai stadionban. A rendezvényen az UNICEF ügyvezető igazgatója arra kérte a sportarénában jelenlévő gyermekeket és azokat, akik a világ különböző tájairól követték a programot, hogy segítsenek megteremteni egy békésebb, igazságosabb és élhetőbb világot. Enzo Fortunato atya és 10 gyermek kíséretében az UNICEF ügyvezető igazgatója vasárnap találkozott Ferenc pápával a Vatikánban. A Kongói Demokratikus Köztársaságból, a konfliktus sújtotta afrikai országból származó 2 gyermek festményeit ajándékozta a Szentatyának. Catherine Russell és Ferenc pápa is ellátogatott az afrikai országba az elmúlt években, ahol a gyermekek továbbra is rendkívül sokat szenvednek.
– Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
A nap verse.
Auer István, szeretlek. Szeretlek, mert jó vagy. Szeretlek, mert szép vagy. Szeretlek, mert Jézus édesanyja te vagy, Mária. Szeretlek, mert téged Isten is szeretett, s angyal által küldött néked üdvözletet, Mária. És mert boldogtalan lennék, hogyha téged szívemből, lelkemből nem szerethetnélek, Mária.
Auer István Szeretlek című versét Balog András mondta el. Auer István író, újságíró 1872. december 31-én született Bácsordason. Kalocsán teológiát, Budapesten jogot és filozófiát hallgatott. Tanulmányait azonban nem fejezte be. Az Alkotmány című napilap belső munkatársa és segédszerkesztője, a Kassai Tanfelügyelőség tolnoka, majd a Vallási és Közoktatásügyi Minisztérium számvevőségének tisztviselője, a hitoktatói ügyek központi előadója volt. Nyugdíjazása után Soroksárot élt. Politikai cikkei elsősorban német, versei, elbeszélései és regényfordításai magyar katolikus szellemiségű lapokban jelentek meg. A Szent István Akadémia tagja, az Országos Pázmány Egyesület titkára volt 1908-ig. Auer István 1938. február 6-án hunyt el magyar Üragön.
A nap imája.
Szent Faustina nővér, Isten irgalma soha ki nem merül. Ó Jézus, örök igazság, életünk, könyörgöm és koldulom irgalmadat a szegény bűnösök számára. Uramnak szíve, könyörülettel és kimeríthetetlen irgalommal teljes drága szív, könyörgök hozzád az árva bűnösökért. Ó legszentebb szív, irgalom forrása, melyből felfoghatatlan kegyelmek sugarai járatnak az egész emberiségre, könyörgök hozzád a bűnösök megvilágosodásáért. Ó Jézusom, keserves kínszenvedésed emlékére, ne engedd elveszni a lelkeket, melyeket legszentebb véred árán váltottál meg. Ó Jézusom, ha véred hatalmas értékére gondolok, örömmel tölt el annak nagysága, hiszen egyetlen cseppje elég lenne valamennyi bűnösért. Bár a bűn a gonoszság és hálátlanság tátongó mélységét jelenti, az értük lerótt tár összehasonlíthatatlanul magasabb. Ezért bízzon minden lélek az Úr szenvedésében, reménykedjen irgalmában. Isten senkitől nem tagadja meg irgalmát. Ég és föld megváltozhat, de Isten irgalma soha ki nem merül. Ó, milyen öröm ég lelkemben, ha felfoghatatlan jóságodat szemlélem, ó Jézusom! Minden bűnös lábaidhoz akarok vezetni, hogy örök időkön keresztül dicsőítsék a te irgalmadat. Amen.